Kedves gyerekek, szeretném tőletek megkérdezni, hogy voltatok-e már úgy ebben az életben, hogy nem azt csináltátok, amit akartok. Nem olyan értelemben, hogy játszani szerettetek volna, és akkor anyu-apu azt mondta, hogy most ne játszatok, hanem tanuljatok, és nem azt csináltátok, amit szerettetek volna. Nem ilyen értelemben. Hanem voltatok-e már úgy, hogy valamiről tudtátok, hogy valami nem jó, anyu, apu szólt is érte, esetleg meg is büntettek érte benneteket, és beláttátok, hogy tényleg az nem jó, és elhatároztátok, hogy többé nem lesztek rosszak, többé nem fogjátok azt a rosszat megcsinálni, és egy adandó pillanatban mégiscsak megcsináltátok azt a rosszat. Voltatok már így? Pedig elhatároztátok, annyira komolyan gondoltátok, és nem tudom, hogy voltatok-e már így, én emlékszem gyerekkoromban, amikor kikaptunk valamiért, valami rosszat csináltunk, akkor utána oda mentünk bocsánatot kérni, és azt mondtuk, hogy soha többet nem leszek rossz, soha többet nem fogom ezt csinálni. És tudjátok, hogy mi lett a vége? Hogy bizony az ember még többször megcsinálta azt a rosszat, pedig nagyon komolyan nem akartuk, és mégis az ember újból és újból beleesett. De hadd mondjam, nem csak a gyerekek vannak így, hanem a felnőttek is vannak így. És hadd mondjam, a bibliai személyek közül is nagyon sokan voltak így, mert minden emberre jellemző ez, gyerekre, felnőttre egyaránt. Pál apostol egy olyan érdekes gondolatot mond a római levélben, és figyeljétek meg, mit mond, olyan különös. Azt mondja a római levél 7. fejezetében Pál apostol nagyon különösen mondja, azt mondja, hogy mert nem azt teszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit nem akarok. Gyűlölöm, nem akarom azt a rosszat, nem akarok engedetlen lenni, nem akarok hisztizni, nem akarok, mit tudom én, lustálkodni, valamit nem akarok csinálni, és mégis azt teszem. Mint hogyha valami egészen különleges erő mégiscsak azt munkálna bennem, hogy mégiscsak csináljam a rosszat. Tudjátok-e, hogy ez miért van? Tudjátok, hogy miért vagyunk-e mindannyian így? Azért, mert a Biblia a következőt mondja, és ezt is nagyon komolyan kell venni, hogy ott van bennünk, emberekben, kicsiben, nagyban, gyerekben, felnőttben, mindenkiben benne van a bűn. Természet szerint benne van a rossz mindannyiunknak az életében. Mindannyian rosszak vagyunk természet szerint. Születésénél fogva egyetlen egy ember nem mondhatja magáról, hogy na, én aztán jó vagyok. Én teljesen jó. Nem. Mindannyian rosszak vagyunk természetszerűen, és a Biblia egy különleges dolgot mond. Ez különösen a fiúknak lesz érdekes, ez a bibliai hasonlat. Jézus a következőt mondja. Azt mondja Jézus, hogy ez olyan, mint mikor van egy erős fegyveres, akinek van egy palotája, és az erős fegyveres minden fegyverével, erejével őrzi az ő palotáját, és őrzi az ő fogjait ebben a palotában, ebben a várban. És ebből a várból senki nem tud kijutni, mert ott van az erős fegyveres. Hiába akar valaki szabadulni ebből a fogságból, nem tud szabadulni. Azt mondja Jézus, hogy ugyanígy vagyunk a mi rossz természetünkkel. Van egy erős fegyveres, aki ott áll őrt az ajtóban, és nem enged ki bennünket ebből a rabságból. Na de hadd kérdezem, akkor nincs megoldás, akkor nem tudunk soha jók lenni, nem tudunk megváltozni. A Biblia azt mondja, hogy van megoldás, és tudjátok, hogy mi a megoldás? Azt mondja Jézus, hogy van egy erős fegyveres, a gonosz, a sátán, aki a rosszat akarja a lelkünkben megtartani, és nem akarja kiengedni a kezéből az ő áldozatait, de a Biblia azt mondja, hogy van nála még erősebb fegyveres is. Van az erős fegyveresnél, sátánnál egy még erősebb fegyveres. Szerintetek ki a még erősebb fegyveres, aki még sátánnál is erősebb? Jézus Krisztus, így van. Jézus Krisztus. Ő az, aki mindenkinél erősebb, az erős fegyveresnél is erősebb. És tudjátok, hogy folytatja Jézus a példázatot? Eljön az erősebb fegyveres, lefegyverzi az erős fegyverest, aki vigyázott a foglyokra, és nem engedte őket ki a börtönből. Lefegyverzi az erős fegyverest, és kiszabadítja a foglyait. Mit jelent ez a mi számunkra? Ez azt jelenti, hogy ebben az életben bármi jót akartok cselekedni, soha ne bízzatok magatokba. Soha ne gondoljátok azt, hogy majd ti elhatározzátok, ha én azt mondtam, hogy én nem leszek ilyen, vagy olyan, vagy nem leszek bármi, dacos, lusta, bármi. Nem, többet nem. Én ilyen vagy olyan leszek. Higgyétek el, soha nem fog sikerülni, mindig csak kudarcot fogtok vallani. Van egy megoldás, de egyetlen egy megoldás, de ez biztos megoldás. Minden alkalommal imádkozzatok Jézushoz, kérjétek. Jön a kísértés az életben, a játékban, bármiben. Elhatároztátok, hogy nem úgy fogjátok csinálni, de megint jön a kísértés. Csak fohászkodjatok fel, Jézusom, segíts. Én nem akarok rossz lenni, de egyedül nem tudok más lenni, csak rossz lenni. És ha ez a fohász fölmegy Jézushoz, ő minden kérést meghallgat, és erőt fog nektek adni, hogy le tudjátok győzni magatokat. És ami nem sikerült erőből, meg elhatározásból, meg fogadkozásból, az vele együtt sikerülni fog. Tudjátok, Jézus mit mond? Embereknél lehetetlen a rossz feletti győzelem, lehetetlen. A magunk erőből nem tudjuk. De utána itt van az öröm, azt mondja Jézus, hogy az Istennel együtt, ő vele együtt minden lehetséges. A legrosszabb természetű ember, felnőtt gyerek is meg tud változni vele együtt. De ne feledjétek el, fohászkodjatok fel minden helyzetben. Jézusom, segíts, nem akarok rossz lenni, én jó akarok lenni, és fog segíteni, meg fogjátok látni, hogy ti is győzelmet fogtok tudni aratni. És ezt kívánom nektek minden élethelyzetben. Kedves gyülekezet, ebben a negyed évben Máté evangéliumát tekintjük át a szombatiskola keretében, és ugye egy evangéliumot 13 alkalommal átvenni ugye szinte lehetetlen úgy, hogy minden gondolatot az ember ki tudna meríteni belőle, és a mai alkalommal ismét egy olyan gondolatról szeretnék szólni, ami a múlt szombatiskolának az egyik fő gondolata volt, és erről a kérdésről szeretnék szólni, és most nem Máté evangéliumából olvassuk el az alapigét, ahol Máté 26.75-ben találjuk meg egyébként ezt a gondolatot, hanem Lukács evangéliumából olvassuk el ugyanezt az eseményt, Lukács evangéliuma 22. fejezetéből olvassuk el a 61. és a 62. verset a következőképpen. És hátrafordulván az Úr tekintett Péterre, és megemlékezett Péter az Úr szaváról, amint néki mondta, mielőtt a kakas szól, háromszor megtagadsz engem. És kimenvén Péter keservesen sírt. Én a mai alkalommal Péterről szeretnék beszélni. Péterről szeretnék beszélni két vonatkozásban. Az egyik vonatkozás, amiről szólni szeretnék Péterről és erről az egész történetről, az nem más, mint ugyanaz a gondolat, amiről a gyerekeknek is szóltam az előbb. Amikor az ember elhatároz magában valamit, amikor az ember úgy gondolja, hogy én ezt nem fogom megtenni, én nem ilyen vagyok, én ilyet nem teszek. Amikor az ember önmagában bízva megy ebben az életben, és arra gondol, hogy bármit az életben, azért, mert én az én tudomásom szerint ilyen vagyok, én jó vagyok, vagy ebben a tekintetben erős vagyok, én ezt nem fogom megtenni. Ha az ember bármiről is így gondolja ebben az életben, nyugodtan el lehet mondani, hogy ahogy mondani szokták, borítékolni lehet azt, teljesen biztosan lehet mondani, hogy az ember el fog bukni. A Biblia Péter történetét, és hadd mondjam, Péter történetét nem tudom, én nem tudnám felsorolni, hogy hány szempontból lehet megközelíteni. Rengeteg tanulság van az ő életében. De most ebből a szempontból szeretném a mai délelőtti istentiszteletünk első részében megközelíteni ezt a történetet, amikor az ember fogadkozik, amikor az ember úgy gondolja, hogy na nem, hát én ilyet soha, szóval ezt nem. Nem tudom, hogy voltatok-e már úgy ebben az életben, hogy valakit, hát bocsánat, hogy ezt mondom, de megszólunk valamilyen rossz dolog miatt, amit valaki tesz. És úgy, ő ilyet, hát én aztán soha ilyet nem. Nem tudom, hogy voltunk-e már így ebben az életben. Mi az eredménye? Hatalmas bukások következnek be ezek után. És miért? Azért, mert a törvényszerűség ugyanaz, amiről a gyerekekkel beszéltünk. magunk erejéből képtelenek vagyunk a bűnnek ellenállni, ha nem tudatosul bennünk, hogy velejéig romlottak vagyunk, és ettől most lehet, hogy tiltakozni fogtok nagyon sokan, de mindannyian csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az. Tetőtől talpig nincs épsége testben, azt mondja a Biblia, akkor biztos, hogy bukások következnek be. Olyan érdekes, van egy Biblia vers a Szentírásban, az ilyen fogatkozásokról, vagy az ilyen hősködésekről, vagy az ilyen jellegű magatartásról, és nagyon szeretem ezt a Biblia verset. Nem tudom, hogy szoktátok-e végig gondolni Királyok első könyve 20. fejezet 11. versét, amikor Ben-Hadád király meg akarja Szíriának, ugye a királya meg akarja támadni Izraelt, és üzenetet küld neki, hogy annyi homok nincs is, ugye az egész területen, ugye amennyi egy-egy marokkal elég lenne az ő serege számára. Tehát nagy mellénnyel, ugye, ahogy mondani szoktuk, és kihívóan, és magabiztosan megy, hogy az erő fölényébe bízva, hogy hát pillanatok alatt le fogja majd tarolni ugye azt az egész sereget, és elfoglalja ugye az ő területüket. És nézzétek meg, hogy Izrael királya mit válaszol. Számomra olyan elgondolkodtató ez a válasz. Azt mondja a 11. versben, Királyok első könyve 20. fejezet 11. verse. És felelt az Izrael királya mondván, mondjátok meg néki, ne kérkedjék úgy, aki fegyverbe öltözik, mint aki már leveti a fegyvert. Nem döbbenetes ez a mondat? Ne kérkedjék úgy, aki fegyverbe öltözik, mint aki már levetette a fegyvert. Nem mondhatjuk egyetlen egy élethelyzetről sem, hogy én ebben így fogok eljárni, vagy én így cselekednék. Nem ismerjük magunkat, nem tudjuk a kísértés súlyát és erejét előre felmérni. Ne kérkedjék úgy, aki a fegyverbe öltözik, aki még előtte van az ütközetnek, mint aki már túl van azon. Ne kérkedjék az ember, ne bízzunk önmagunkban. Szeretnék annyit elmondani, hogy az az ember a legbiztosabb talajon álló ember, aki a legbizalmatlanabb önmagával szemben. Aki úgy gondolja magáról, hogy én ezt soha el nem követném, hadd mondjam, az az ember van a legnagyobb veszélyben. És az az ember, és most értsétek jól, ne rossz értelemben értsétek, aki fél és retteg, aki úgy érzi, hogy magában nincs ereje, hogy valamiben megálljon, az az ember van a legnagyobb biztonságban. Mert az az ember tudja kérni a segítséget, amely tőle magasabb rendű, összehasonlíthatatlanul magasabb rendű, az isteni segítségbe tud belekapaszkodni és erőbe, és nem a saját erejébe bízik. Nem tudom, hogy emlékszünk-e rá, csak szeretném feleleveníteni, mielőtt majd a másik fő gondolatra szeretnék majd kitérni, de még az első gondolat keretében Péter bukása kapcsán szeretném megkérdezni, hogy emlékeztek-e arra, hogy Jézus Pétert a tagadása előtt hányszor figyelmeztette? Hányszor figyelmeztette? Gondoljunk bele abba, hogy ott van körülbelül egy, hát nem tudnám megmondani, hogy órára mennyi, egy 5-6 óra idő leforgása alatt, Jézus 5-ször figyelmezteti Pétert, 5-ször. Nem tudom, hogy elgondolkodtunk-e már ezen, és hogyha végignézzük a Bibliát, talán nem is látunk még egy ilyen történetet, hogy egy ilyen rövid idő alatt Jézus ennyiszer fogalmazta volna meg más és más formában. De figyelmezteti, Péter, vigyázz, ilyen oldalról, olyan oldalról, amolyan oldalról, megközelíti Jézus Pétert, és minden alkalommal leperek Péterről. Csak kérdezem, fel tudnánk sorolni ezt az 5 figyelmeztetését Jézusnak? Ha nem tudjuk most felsorolni, akkor gyorsan olvassuk el. Tehát akkor nem haszontalan, hogyha újból felidézzük, mert ismerős történetek, de ha nem emlékezünk mindegyikre, akkor nézzük meg gyorsan az igéből, gyorsan tekintsük csak át. Lukács evangélium a 22. fejezetének először az első figyelmeztetését olvassuk el, amit Jézus elmondott Péternek. Lukács 22. 31-32-ben a következőt olvassuk. Mondta pedig az Úr, Simon, Simon, Imi a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Te azért idővel megtérvén a te atyád fiait erősítsd. Ez volt az első figyelmeztetése Jézusnak Péterhez. Mit mond? Azt mondja, hogy sátán kikért titeket, hogy megrostálja, mint a búzát. Rostálás. Mi a rostálás? A legnagyobb megpróbáltatásnak az előrevetítése, ugye? És valóban a tanítványok életében ennél nagyobb megpróbáltatás nem volt, mint Jézus Krisztusnak a halála, elfogatása, kényszenvedése, halála. Azt mondja, hogy igen, jön a megrázás, a megrostálás, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Szeretném megkérdezni, hogy erre hogy válaszol Péter? Erre hogy válaszol? A 33. versben olvassuk el, azt mondja, ő pedig mondta néki, Uram, te veled kész vagyok, mint tömlöcbe, mint halálra menni. Te veled kész vagyok, mint tömlöcre, mint halálra menni. Döbbenetes egy válasz. Ugye teljes jó szándékból, Jézus iránti szeretetből, buzgalomból, veled kész vagyok, még a halálra is kész vagyok veled. Menjünk tovább, nézzük meg a második figyelmeztetését Jézusnak, Máté evangéliuma 26. fejezet. Most nem részletezzük ki ezeket a figyelmeztetéseket, csak felelevenítjük. Máté evangéliuma 26. fejezet 31 és 32. versben Jézus egy proféciát idéz, és ezt mondja, akkor mondta nékik Jézus, minnyájan ezen az éjszakán megbotránkoztok én bennem, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a nyájnak juhai. De föltámadásom után előttetek megyek majd Galileába. Mondja az egész tanítványi csapatnak, ugye? Azt mondja, minnyájan ezen az éjszakán megbotránkoztok én bennem. Nézzük meg, Péter azonnal válaszol a következő versben, Péter pedig felelvén mondanéki, ha mindnyájan megbotránkoznak is te benned, én soha meg nem botránkozom. Ez volt a második válasz, a második figyelmeztetésre. Jön a harmadik. Nézzük meg a 34. versben, a következő mondatában, Jézus a következőt mondja, bizony mondom néked, ezen az éjszakán mielőtt megszólal a kakas, háromszor megtagadsz engem. Mondja Jézus a harmadik figyelmeztetésben, most már néven nevezi, már nem csak azt mondja, hogy megbotránkoztok bennem meg, jön a nagy rostálás, kikért titeket sátán, elszélettek mellőlem, már nem csak ezt mondja Jézus, hanem Péternek egyenesen ezt mondja, mielőtt a kakas megszólal, háromszor megtagadsz engem. Erre mit mond Péter? Ha meg kell is veled halnom, meg nem tagadlak téged. Hasonlóképpen szóltak a többi tanítványok is. Álljunk meg itt egy pillanatra. Péter mit gondolt magáról, hogy idáig semmiképpen nem megy el a bűnbe? Idáig semmiképpen. Egyáltalán nem is gondolta, hogy bármi ilyesmit cselekedne, de idáig, hogy megtagadja Jézust, ha meg is kell halni, hát ezt soha. Nem tudom, és itt szeretném visszatérni a bevezető gondolatokhoz, és szeretném megkérdezni, hogy volt-e már az életben valami olyasmi, amire azt mondtátok, hogy ti ezt soha nem követnétek el. Volt-e már ilyen az életben? Következő kérdésem. A Bibliában vannak-e kijelentések a végidejével kapcsolatosan, figyelmeztetések, óvások bizonyos magatartástól? Egyet szeretnék megemlíteni. Azt mondja Jézus, hogy ebben az utolsó időben elárulják testvér, tehát nem csak a vér szerinti testvér, a hit testvérről szól. Elárulja egyik a másikat, tömlöcre adja. És szeretném föltenni a kérdést, gondolkodtatok-e már ezt az igét olvasva, hogy na hát én ezt soha meg nem tenném. Azért lehet, hogy ingerült vagyok, lehet, hogy lusta vagyok, lehet, hogy mértéktelen vagyok, lehet, hogy kabzsi vagyok, vagy sorolhatnánk dolgokat, ki milyen, de odáig elvetemedni, hogy én áruló legyek, a testvéremet áruljam el, és tömlöcre küldjem, na ne hát, hát idáig azért nem megyek el. Egy dolgot szeretnék mindannyiunknak a lelkére helyezni. Jézusnak a kijelentése igaz. És a vég idején vagy mi leszünk árulói a mi testvérünknek, vagy a testvérünk bennünket fog elárulni. Nem lesz harmadik út. Vagy én leszek áruló, vagy engem árulnak el. Miért szeretném ezt ilyen súllyal hangsúlyozni? A legnagyobb bűnökbe fogunk beleesni, ha nem kapaszkodunk bele Jézusba, és a rosszat nem tudja kiírtani, kiégetni a lelkünkből. Péter előtt ez, hogy megtagadni Jézust, hát inkább a halál. Mit mondanánk? Elárulni az én hittestvéremet? Hát nem, hát inkább, hát nem, én soha. Ne feledjük, Jézus szava igaz, és ez így fog bekövetkezni. Egyedül rajtam múlik. Ha én most azt mondom ki, hogy én soha, biztosak lehetünk benne, hogy a bukás be fog következni. Egyedül akkor tudjuk elkerülni, majd látni fogjuk, hogyha komolyan veszük Jézus szavát, és belekapaszkodunk, és kérjük a segítséget, hogy el ne kövessük mindezt. De nézzük meg a következőt. Lukács evangélium a 22. fejezetében mondja Jézus a 4. figyelmeztetést. Lukács evangélium a 22. fejezetében a 35-től terjedő versekben ezt olvassuk. Jézus ezt mondta nekik, már közvetlenül az elfogatása előtt, nagyon rövid idővel, ugye a Getsemáné kerti jelenetek előtt, nem sokkal, és mondanékik, mikor elküldtelek benneteket erszény, táska és saru nélkül, volt-e valamiben fogyatkozásotok, ők pedig mondták, semmiben sem. Mondd azért nékik, de most, akinek erszénye van, elővegye, hasonlóképpen a táskát, és akinek nincs, adja el felső ruháját, és vegyen szabját. Mert mondom néktek, hogy még ennek az írásnak be kell teljesülni rajtam, hogy a gonoszok közé számláltatott, mert amik reám vonatkoznak és elvégeztetnek. Jézus mit mond? Adjátok el mindeneteket. Megint nem részletezzük az egész párbeszédet, csak a lényeget. Mit mond? Vegyetek szabját. Vegyetek szabját. Mit jelent? Mindent, mindent áldozatok föl azért, hogy az ige ismeret ott legyen nálatok. Vegyétek elő ezt a szabját, az igét, mert olyan megpróbáltatás jön, hogy e felett csak is a szabjával, a lélek kardjával lehet e felett győzni. És erre Jézus, erre mit mondanak a tanítványok? Uram, imé van itt két szabja. És ő pedig azt mondta, hogy elég. Előkapnak két szabját. Ugye tudjuk, hogy utána Péter használja is azt a szabját, ugye ott a Getsemáné kertben, amikor a szolga fülét levágja. Tehát nem értik meg, hogy az ige, az Istenbe való belekapaszkodás, a Jézus erejének, a segítségének a kérése, mert különben olyasmit követel az ember, amiről magát nem is gondolná, hogy ilyen vagy olyan dolgot képes vagyok megcselekedni. És nézzük meg az 5. figyelmeztetést. Számomra ez a figyelmeztetés az egyik legelgondolkodtatóbb. Máté evangélium a 26. fejezetéből olvassuk el az igét, amit a múltkori szombatiskolában is olvastunk. A 26. fejezet, nem olvassuk a 36-tól terjedő verseket, ugye itt van, hogy Jézus a Getsemáné kertben elkezd imádkozni, és a tanítványait kéri, hogy imádkozzanak vele, és a 3 tanítványt még közelebb szólítva magához megkéri, hogy imádkozzanak vele. És nézzük meg, amikor Jézus visszamegy a tanítványokhoz, akkor ezt mondja a 40. versben. Mit csinál, mit látott, ugye, hogy a tanítványok alszanak? Akkor ment a tanítványokhoz, ugye, és aluva találja őket, és kinek mondja Jézus? Péternek. Nem érdekes? Mindegyik alszik, és Péternek mondja. Mit mond Péternek? Így nem bírtatok vigyázni velem egy óráig sem. Miért Péternek mondja ezt Jézus? Hát mindegyik aludt. Miért Pétert szólítja meg? Ezzel mit akart Jézus elmondani, amikor Péterhez intézi az egész tanítványi csapatnak a mondani valót Jézus, de azt mondja Péternek, így nem bírtatok vigyázni velem egy óráig sem. Jézus mit akart ezzel mondani? Te azt mondtad az előbb, hogy a tömlöcre és a halálra is kész lennél velem menni. Én most nem azt kértem, hogy gyere ide velem, én egyetlen egy dolgot kértem, egy óráig virrasz és imádkozzál velem, és ezt sem tudtad megtenni. És akkor azt gondolod, hogy majd ott, abban a helyzetben, majd meg fogsz tudni állni? Egy újabb veszélyre szeretném mindannyiunknak a figyelmét felhívni. Amikor mi az életnek az apró dolgaira azt mondjuk, hogy ez apróság, de majd akkor meg fogok állni. Nem fogunk tudni megállni. Jézus azt mondja, ha egy óráig nem tudsz velem vigyázni, ha a legenyhébb dolgokban képtelen vagy arra, hogy belém kapaszkodj és győzzél, és itt legyen bármi az életünknek az apró jellemhibája, ha bármit elkövetünk, bármit ebben az életben, és azt mondjuk, hogy ez apróság, de majd akkor meg fogok állni, jusson eszünkbe Jézusnak a szava, hogyha ebben az apróságban nem tudok megállni, akkor hogy gondolom, hogy majd a nagyobb dolgokban hűséges leszek, és meg fogok tudni igazából állni. Mi történt? Péter nem tudott megállni a megpróbáltatás óráján. Nem tudott megállni a megpróbáltatás órájában, háromszor tagadja meg Jézust, és mi lett ennek az eredménye? Azt olvassuk, az alapigében így olvastuk, hogy hátrafordult Jézus, ugye, amikor megszólalt a kakas, és Péter Jézusra tekintett, ugye egymásra tekintettek, és kiment Péter, és keservesen sírt és zokogott. De szeretném azt megkérdezni, hogy vajon mi történt Péter lelkében a tagadás után? És miért történt ez egyáltalán? Az Úr nem óvhatta volna meg természet fölötti módon és erővel Pétert a tagadástól? Nem óvhatta volna meg? Dehogy nem megóvhatta volna. De mégsem tette. Engedte, hogy az események haladjanak a maguk útján, a maguk természetes medrében, és bekövetkezzék Péternek a hatalmas bukása. Az Úr tudta előre, hogy Pétert el fogja hívni arra a szolgálatra, amire elhívja, és utána is megbízza vele. Tudta az Úr előre? Költői volt a kérdés, persze, hogy tudta. Akkor miért enged meg egy ilyen ember életében egy ilyen látványos bukást? Hát nem különös? Megenged egy ilyen bukást, és utána hát nem veszítette el Péter a tekintélyét a többiek előtt, meg az emberek előtt egyáltalán? Miért engedte meg ezt Jézus ezzel az emberrel, Péterrel, akire ilyen hatalmas feladatot akart bízni? Szeretnék olvasni először egy idézetet a Bizonyságtételek 3. kötet 416. oldaláról, innen néhány gondolatot olvasni fogunk. Mi történt Péterrel a tagadása után? Péter megtagadta a fájdalmak férfiát, mikor megaláztatásának óráján félelem fogta el. Később azonban megbánta, és újra megtért. Lelke mélyéből megalázkodott, és újra átadta magát üdvözítőjének. Könnyekkel teli szemmel visszament a Gecsemáné kert magányába, és ott borult arcra, ahol üdvözítőjét látta arcra borultan, mikor roppant gyötrelme véres verítéket sajtolt ki pórusaiból. Pétert furdalta a lelkiismeret, amikor eszébe jutott, hogy átaludta azt az időt, amikor Jézus könyörgött a félelmetes órákon. Büszke szíve összetört, és a bűnbánat könnyei öntözték a földet, amire alig pár órája Isten szeretett fiának veríték cseppjei hullottak. Olvasom a Bizonyságtételek 3. kötetéből. Nem tudjuk elképzelni, hogy Péter mit élt át, milyen szégyent, milyen fájdalmat, milyen lelkiismeret furdalást. Nem tudjuk valóban felmérni. De az Isten végtelen, minden rosszat jóra fordító kegyelme, hogy a következő mondat így hangzik, de az egész Biblia erről beszél, hogy Péter megtért emberként távozott a kertből. Péter megtért emberként távozott ebből a kertből. És emlékszünk, Jézus mit mondott Péternek az első figyelmeztetésében? Simon, Simon, kikért titeket a sátán, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Te azért idővel megtérvén a te atyád fiait erősítsd. Idővel megtérvén. Igen, Péter megtért emberként távozott a kertből. És csak szeretném megemlíteni, emlékszünk, mit mond a Biblia? Az Isten szerint való szomorúság az igazi üdvösséget szerez. Az megbánhatatlan igazi üdvösséget hoz az embernek. Mit mond a másik ige prédikátor könyvében? Jobb a szomorúság a nevetésnél, mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. Igen, az Isten nem véletlenül engedte meg Péter életében ezt a bukást, nem véletlenül. Szüksége volt erre a hatalmas bukásra. Az ő lelki fejlődése, az ő szolgálata, az ő további szolgálata szempontjából szükség volt a bukására. Szeretnék annyit elmondani itt még ennek a gondolatnak a kapcsán, hogy az Isten egész különleges módokon akar bennünket rávezetni a saját állapotunkra, és megóvni az eleséstől. Nem tudom, fel tudnánk-e sorolni az Istennek a módjait, eszközeit arra vonatkozóan, hogy bennünket önismeretre vezessen, és a rossztól visszatartson. Milyen eszközei vannak erre az Úrnak? Elsősorban ugye a lélek által figyelmeztet bennünket, szól a lelkiismeretünkön keresztül. Akkor szól nekünk az igéje által. Olvassuk az igét, figyelmeztetést kapunk az igéből. Akkor következő. Nem tudom, hogy ti gondoltatok erre. Ugyanazt a gondolatot szeretném megemlíteni, amit az előbb már megemlítettem. Látunk valakinél valami nagyon súlyos jellemhibát, valami szörnyű következménnyel. És mit csinálunk? Azt mondjuk, hogy na hát én ilyet soha. Ahelyett, hogy figyelmeztetésnek éreznénk a másik embernek a bukását és a bűnét. Figyelmeztetésnek kell nekünk értékelni. Az Isten figyelmeztetést küld, hogy ember, ha nem vigyázol, és a bűnnel nem veszed fel a lélek által a küzdelmet, ilyen következménye lesz a te életedben is. Az Isten figyelmeztet bennünket a másik ember hibája és bűnén keresztül is, hogy ember, vigyázz, mert te is ugyanebbe a bűnbe, hibába eshetsz bele, és ez lesz a következménye. És aztán van egy következő lépés, ha az ember végképp nem figyel semmilyen figyelmeztetésre, hogy az Úr megengedi, hogy az ember valami hatalmas, vagy nyilvános, vagy látványos bűnbe essen, és lelepleződjön. Szeretném kérdezni, hogy amikor ilyen helyzet van, és történik, hogy valami bűnt elkövetünk, lelepleződünk, mi ilyenkor sokszor az emberi életben a legnagyobb probléma? Nekünk sokszor mi fáj akkor, amikor valami nagy, látványos bűnt elkövetünk? És nyilvánvalóvá válik, hogy mit elkövettünk. Mi az, ami nekünk nagyon fáj ilyenkor sokszor? Részint a következmény, így van. De azon kívül, mit gondolnak rólunk, és ki tudódik, és ki látta? Valamit csinálunk, mit tudom én, nem tudom, akármilyen példát mondjuk, mit tudom én, megyünk valahol az utcán, és valaki nagyon felbosztat bennünket, és elkezdünk kiabálni a másik emberrel, és utána körülnézünk, hogy volt-e itt ismerős, hogy látta valaki, hogy én hogy mit csináltam, vagy mit szóltam. Tehát ugye, hogy ja jó, hogyha legalább már ismerős nem látta, akkor legalább könnyebb a helyzetünk. Tehát sokszor még ilyenkor is ettől félünk, és nem tartjuk kegyelemnek azt, hogy lelepleződtünk, hogy mi van a mi szívünkben, mi van a mi lelkünkben. Mert hadd mondjam, kegyelem, az Isten részéről hatalmas kegyelem, hogy rádöbbenhetünk arra, hogy mi lakik a mi szívünkben. És hadd mondjam, Péternek, amikor lelepleződött igazából önmaga előtt, és rádöbbent arra, hogy mi van a szívében, hadd mondjam, bármilyen furcsának is tűnik, az Isten legnagyobb kegyelme az volt vele kapcsolatban, hogy nem hárította el ezt a bukását, hanem megengedte, hogy ez bekövetkezik. És hadd mondjam, hogy Péter életében az összes további jó, ami bekövetkezett lelki értelemben, ebből fakadt. A legnagyobb jók és áldások az ember életében akkor fakadnak, hogyha beleesünk is hatalmas bűnbe, de utána nem a következményektől félünk, nem az emberektől félünk, hanem önmagunkat felismerve levonjuk a tanulságot mindabból, ami történt. És hatalmas örömök és áldásoknak a forrásává lehet így változtatni minden egyes ilyen élethelyzetet. Szeretnék egy idézetet olvasni a 352. oldalról, az apostolok történetéből. A következőképpen olvasom ezt az idézetet. A 352. oldalról. Egy mondat először. Arra a munkára, amit az Úr Péterre bízni akart, erre a munkára Pétert saját bűne, szenvedése és bűnbánata készítette elő. Figyeljük! Saját bűne, szenvedése és bűnbánata készítette elő arra a munkára, amelyre az Úr őt el akarja hívni. És szeretnék itt megállni, fogunk még egy-két gondolatot innen olvasni, de szeretném megint megállni és a tanulságokat levonni. Az Úr hatalmas munkára akar bennünket a végidején elhívni, és hatalmas munkával akar megbízni. Nem is tudjuk elképzelni, hogy milyen feladatokat tartogat mindannyiunk számára egyen-egyenként. Most itt a végidején. És erre a munkára nem tudunk mi sem másképp felkészülni. Vagy engedünk készségesen a lélek késztetésének, az ige szavainak, és őszinte bűnbánattal megtérünk, de ha nem következik ez be, az Úr meg kell, hogy engedjen bukásokat az életünkben. És az e felett való keserves sírás, szomorúság készít el bennünket a jövő nagy feladataira, ha az Úrnak a szeretetteljes és gyengédebb bánásmódja velünk kapcsolatban nem ér célt. Mert az Úrnak mindenképpen bűnbánatra kell, hogy vezessen bennünket, mindenképpen önmagunk ismeretére kell, hogy vezessen, és mindjárt látni fogjuk, hogy még mi mindenre kell, hogy elvezessen bennünket. Amit, ha nem tudunk megtanulni a lélek késztetése és az írás kijelentése által, akkor sajnos a bukásokból tudjuk megtanulni. Nézzük meg, hogy mi mindent tanult meg Péter a bukása következtében. A következőket olvasom. Péter miután rájött, hogy minden önbizalma hiába való, megtanulta, hogy egyedül csak Isten hatalmában bízzon. Ekkor nyerte megbizatását, hogy Krisztus pásztoraként munkálkodjék. Mindaddig, amíg nem látta saját gyengeségét, nem tudta felismerni, hogy a hívő teljesen Krisztustól függ. Csak a kísértés viharában eszmél fel rá, hogy az ember csak akkor jár biztonságban, ha mit sem bízik saját erejében, hanem teljesen az üdvözítőre bízza életét. Az első, amit megtanult, hogy soha semmilyen körülmények között nem bízhatok magamban. Bocsánat, hogy ezt mondom, nagyon hétköznapi példát mondok. Azért mondom, mert itt körülöttünk nagyon sokan ismerik ezt a helyzetet, és ebben az élethelyzetben vannak. Valaki lehet a legjobb autóvezető. Beül a volán mellé, de ha nem kéri az Isten segítségét, a lélek jelenlétét, az ő angyalainak a támogatását, ne gondoljuk azt, hogy én olyan jó vezető vagyok, hogy én aztán minden hibát és bajt el tudok hárítani magamtól. Van egy akármilyen ember, aki az életében, vagy a szakmájában a legjobb, ne gondolja, hogy majd az ő saját szakmájában, az ő képességei szerint, majd hát ő meg fogja tudni oldani a feladatokat. Ha nem kérjük az Isten segítségét, biztosak lehetünk benne, hogy bukások fognak bekövetkezni az életünkbe. Mindent, amiről azt gondoljuk, hogy hát ez persze, hát én ezt megtanultam, én ezt tudom csinálni. Ez én vagyok, én ezt már tudom. Nem én vagyok. Az Isten kegyelme az, amelyik velem van, és támogat. És ha nem kérem újból és újból az ő segítségét, akkor biztosak lehetünk a hatalmas nagy bukásban. Következő. Igazi alázatra jutott Péter, ez a következő hatalmas nagy ajándék, amire eljutott, ennek következtében, hogy megismerte önmagát, rájött arra, hogy semmit nem tud magától cselekedni, ami igaz és jó lenne, és a legnagyobb bűnökbe esik akkor, hogyha Jézus nem támogatja őt az ő erejével. És nézzük meg, ezt mondja a 119. Zsoltár 67 és 71. verse, minek előtte megaláztattam, tévelyektem, most pedig vigyázok a te szódra. 71. vers, jó nékem, hogy megaláztál azért, hogy megtanuljam a te rendeléseidet. Mit mond? Mielőtt ez a megaláztatás nem érte volna, ez a hatalmas bűn, a bűnnek ez a szégyene, azt mondja, előtte nem volt benne igazi alázat, ugye, tehát erre lefordítva, ugye, Dávid is ezt mondja a Zsoltárában. Péter is ezt megtanulta, igen, igazi alázatra vezette őt. De nézzük meg a következő hatalmas nagy eredményét ennek a bukásnak. Péter taníthatóvá vált. Taníthatóvá vált. Mi mindannyian Krisztus tanítványaivá kell, hogy váljunk. De ebben a szóban, hogy tanítvány, mi van benne? Hogy valaki tanul, tanítható, elfogadja az oktatást, a tanítást. Péter nem volt tanítható. Péter magában bízott, voltak ismeretei, és magában bízott. Nem volt igazi tanítvány, nem volt tanítható. Péter ettől kezdve taníthatóvá vált. És hadd mondjam, az Isten munkájában való bármilyen szerepünknek és szolgálatnak az egyik legfőbb kulcsa, hogy taníthatók legyünk. Elfogadjuk a tanítást Jézustól, a legnagyobb tanítótól. Legyen önismeretünk, ne magunkra támaszkodjunk, igazi alázat legyen bennünk, és legyünk taníthatók. És szeretném megemlíteni a következő hatalmas nagy áldást, ami ennek a bukásnak a következménye volt. Péter megtanult a másik emberhez, a megkísértett bűnben levő emberekhez krisztusi módon viszonyulni. Péterhez hogy viszonyult Jézus a tagadása után? Hogy viszonyult? Ugye van, amikor csak erről beszélünk, arról a tekintetről, ahogy Jézus hátrafordult Péterre. Most nem erről akarok, csak önmagát megemlíteni. Nem korholta, nem fenyegette, nem mondta neki, hogy bizony-bizony, na látod, mégiscsak nekem volt igazam. Nem volt benne harag, semmi. Egyszerűen csak szomorúság volt benne, és mélységes, végtelen szeretet. És Péter, ahogy Jézus bánt vele az ő bűnének következtében, elsajátított valami olyasmit, amit könyvből nem lehet megtanulni. Hogy bánt vele Jézus? És utána is, hogy bánt vele? Emlékszünk, amikor Jézus ugye küldi, mondja az üzenetet az asszonyokon keresztül, meg az angyalok is ugye továbbítják az üzenetét, Jézus az üzenetét a tanítványoknak. És mit mond? Menjetek el a tanítványokhoz, és mit mond? Az én atyám fiaihoz, mondja Jézus, az én atyám fiaihoz, és külön üzen Péternek. Még ekkor is atya fiainak nevezi őket is, és Pétert is az ő atya fiának. Azért gondoljunk bele abba, hogy mi volt ez Jézus részéről, milyen mérhetetlen szeretet, a rossznak jóval való meggyőzése, ez indította meg leginkább Péternek a szívét. És szeretnék itt olvasni egy idézetet még a harmadik kötetből a következőképpen. Ekkor már készen állt, hogy megszánja a megkísértett embert. Figyeljük! Ekkor már készen állt Péter arra, hogy megszánja a megkísértett embert. Ez a mondat is nagyon fontos. Porig volt alázva, ezért szánni tudta a gyöngét, a tévelygőt. Inteni és figyelmeztetni tudta már az önteltet, és egészen felkészült arra, hogy erősítse testvéreit. Tehát így tudott igazából olyan munkát végezni, amit végzett ezután Krisztus pásztoraként, hogy megtapasztalta, hogy ő a saját gyengeségében és a bukásában mit tapasztalt Jézustól. Az apostolok történetéből is szeretnék olvasni egy idézetet a következőképpen. Amikor az apostol Péter apostol megkezdi ugye munkáját, hogy másoknak hirdesse az igét, neki is türelmes részvéttel, és megbocsátó szeretettel kell közelednie a bűnöshöz. Meg kell emlékeznie saját gyöngeségéről és bukásáról, hogy a reábízott juhokkal és bárányokkal ugyanolyan gyöngédden bánjon, mint ahogyan Krisztus bánt vele. Emberek, akik szintén kísértések áldozatai, nagyon hajlamosak arra, hogy a megkísértettel és a tévelygővel ridegen bánjanak. Nem olvasnak társaik szívében, és így mit sem tudnak közdelmeikről, szenvedéseikről. Meg kell tehát tanulniuk a feddést, mely szeretetből fakad, az ütést, mely sebet ejt, hogy gyógyítson, és olyan intést, mely reménységgel tölt el. Ezt tanulta meg Péter itt a bukásánál, és a bukása utáni eseményekből. De nézzük meg, itt olvastunk egy ilyen mondatot, hogy meg kell emlékeznie saját gyöngeségéről és bukásáról, hogy a reábízott juhokkal és bárányokkal ugyanolyan gyöngéden bánjon, mint ahogy Krisztus is bánt vele. Péter megemlékezett később az ő bukásáról? Megemlékezett később az ő tagadásáról? Vagy pedig elfelejtette, miután Jézus megbocsátott neki, elfelejtette. Megemlékezett róla, állandóan ott volt az emlékezetében. És hadd mondjam, ahogy Pál apostolnál is ezt látjuk, gondoljunk bele abba, Pál apostol is állandóan visszaemlékezett az ő hatalmas bűneire, ugye, amikor üldözte a keresztényeket, és halálra adta ugye, a keresztényeket, állandóan megemlékezik róla, és újból föl és fölemlíti. Péter is ott volt állandóan a szívében. Honnan tudjuk, hogy Péternek ott volt a szívében állandóan ez, hogy ő megtagadta Jézust? Ugye a halálakor kérte, hogy ne úgy feszítsék keresztre, ahogy Jézust keresztre feszítették, hanem fejjel lefelé, mert nem tartotta magát méltónak, hogy úgy szenvedjen, ahogy Jézus Krisztus. De hadd mondjam, Pálnál is, Péternél is ez az egész életen keresztül tartó bűnre való emlékezés, ez nem egy állandó lelkiismeret furdalás. Ez nem egy állandó gyötrelmes érzés a szónak abban az értelmében, hogy ez egy bűntudat társulna hozzá, hanem állandóan elevenen tartani, hogy én magamtól ilyen vagyok. Én magamtól csak ez vagyok. De Isten kegyelme által hatalmasan győző legyek. És hogy el ne bízza az ember önmagát. Mert gondoljunk bele abba, hogy a hit lépcsőfokain a hívő ember, ha tényleg odafordul Jézushoz, előre fog haladni a hit lépcsőfokain. És Sátán abban a pillanatban mivel kísérti az embert? Hogy na hát akkor, hát én most már ezt is tudom, én most már, hát azért most már én vagyok valaki a hit életben. És az Úr azt akarja, hogy az emberben ez soha ne legyen, emlékezzünk a mi bűneinkre. És ne úgy emlékezzünk a bűneinkre, hogy gyötrő módon, olyan értelemben, hogy most kétségeskedni, hogy Jézus megbocsátott vagy nem. Jézus azt elvette. És ha őszintén megvallom és elhagyom, a feledés mélységébe veti a bűnömet. Ő elfelejti ilyen értelemben, nekem nem szabad elfelejteni a bűnnek a tanulságait. Ott kell, hogy legyen bennem. És ennek következtében fogok tudni a másik emberhez úgy viszonyulni, hogy igazából Krisztus kezében alkalmas tudok lenni, alkalmas eszköz tudok lenni. Ez akadályoz meg abban, hogy lenézzem a másik embert. Ez akadályoz meg abban, hogy többnek gondoljam magam a másik embernél. Hadd mondjam, Pétert ez a bukása, a bukásából fakadó szégyenérzet, megaláztatás, az igazi bűnbánat és mindez a szenvedés, amit átélt, ez készítette fel arra a szolgálatára, amelyet Jézus rá akart bízni, és rá is bízott. És én szívem mélyéből kívánom, hogy a mi életünkben is az Isten el tudja végezni a kegyelemnek azt a munkáját, hogy rájöjjünk mindarra, amire Péter járjött. Az Úr nem akarja, hogy mi ilyen bűnökbe essünk, mint Péter. Nem is lenne kötelező, ha mi engednénk az Isten lelke késztetésének, az ige szavainak, elkerülhetnénk ezeket a bukásokat. Úgy is eljuthatnánk igazi mély bűnbánatra. De sokszor a mi szívünk keménysége, a mi magabízásunk, a mi vakságunk kell, hogy az Istent arra késztesse, és megengedje a mi életünkben, hogy lelepleződjünk önmagunk előtt is, esetleg mások előtt is, hogy utána kivezető út meglegyen nekünk mutatva, és hogy utána igazi megtéréssel tudjunk hozzáfordulni, és fel tudjunk mi is arra a hatalmas munkára készülni, amelyet az Úr mindannyiunkra egyen-egyenként bízni fog. Amen.
Délelőtti Isten tiszteletünket a 266-os számú ének első három versével fejezzük be. Most pedig boruljunk le egy imádsághoz, akik megtehetik. A többieket kérem, maradjanak állva.
Mennyei jó atyánk, kegyelmes Istenünk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked azért, hogy te olyan irgalmas, kegyelmes és hosszú tűrő vagy mi irántunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy minden te szereteteddel fel akarsz bennünket karolni, magadhoz akarsz vonzani, és le akarod ezt a szörnyű hájogot pattintani a mi szemünkről, a magabízásnak, az önismeret hiányának, ezt a szörnyű hájogát, és köszönjük, hogy te meg akarod kenni szemgyógyító írral a mi szemünket, hogy meglássuk igazából önmagunkat, meglássuk azt, hogy milyenek is vagyunk valójában, és Urunk, kérünk, te törjél össze bennünket, kérünk téged, adjad, hogy eljussunk az igazi bűnbánatra, eljussunk a magunk megismerésére, és kérünk téged, adjad, hogy ne csak a szavainkkal, hanem az egész lényünkkel, szívünkkel be tudjuk látni azt, hogy semmi jó nem lakik bennünk. Urunk, te látod, hogy mi ezt a szavainkkal kimondjuk esetleg, de olyan kevéssé tudjuk ezt igazából komolyan venni. Istenünk, kérünk téged arra, hogy az életben soha ne magunkra támaszkodjunk semmiben, amiben már esetleg sok évtizedes tapasztalatunk is van, és esetleg amiben úgy tűnik, hogy jártasak vagyunk, akár a hétköznapi dolgokban, akár a hit dolgaiban. Urunk, kérünk téged, adjad, hogy mindenben megemlékezünk arról, hogy a te kegyelmedre vagyunk utalva, téged kérjünk a te segítségedet, a te lelked jelenlétét, a te angyalaid támogatását. És Urunk, kérünk téged, adjad, hogy megtapasztaljuk, hogy amikor érezzük a saját gyengeségünket, a saját semmiségünket, akkor vagyunk igazából erősek, akkor tudunk csak győzni. És köszönjük neked, Urunk, azokat a győzelmeket, amelyeket így arathattunk a múltban is, és így arathatunk majd a jövőben is. Urunk, te látod, hogy a magunk erejéből csak elbukni tudunk, csak bűn tudunk elkövetni, és Urunk, köszönjük neked, hogy viszont veled együtt mindenre képesek vagyunk. Urunk, segíts nekünk, kérünk téged, és kérünk téged, adjad, hogy magunkat megismerve, látva a saját gyengeségeinket, és hogy te hány évtizede tűrsz nekünk, és hordozol bennünket szeretettel, Urunk, adjad, hogy ez igazi szeretetre, megértésre kötelezzen bennünket minden ember iránt. Urunk, kérünk téged, adjad, hogy megtanuljuk valóban azt az intést, amely ugyan lehet, hogy fáj, de mégis azért van, hogy gyógyítson. Adjad, Urunk, hogy szeretettel tudjunk bánni egymással, ha inteni is kell, vagy ha feddeni is. Urunk, kérünk, adjad, hogy mindig meg tudjunk emlékezni a saját bűneinkről, gyengeségeinkről, és soha egy gondolat erejéig ne képzeljük magunkat többnek másoknál. Istenünk, kérünk, végezd el bennünk ezt a munkát, hiszen enélkül nem tudjuk, Jézusunk, várni a te jöveteledet készen, és tudjuk, hogy az igazi felkészülésnek ez a kulcsa a mi életünkben. Urunk, végezd ezt el bennünk a te végtelen kegyelmedből, nem azért, mert megérdemeljük. Urunk, mi csak valóban haragot érdemlünk, de köszönjük a te kegyelmedet, és köszönjük, hogy a te kegyelmedből el fogod ezt is végezni a mi lelkünkben. Jézus nevében kértünk. Amen.
Távozásul énekeljük megkezdett énekünk 5. versszakát, a 266-os ének 5. versszakát énekeljük.